Lépünk át a következő részbe, így képletesen. Ez is egy nagyon fontos problémakört feszegetett, és talán egy kicsit elmélyültebb módon, mint az iménti hát direkt utalásokkal tarkított szekció, és ez nevezetesen ugye a halál gondolatkörével foglalkozott, a halál és a megváltás problémakörével. Hát ugye nyilván a hívő ember számára a halál az egészen mást jelent, mint mondjuk a nem hívő embernek, de egy biztos, hogy azért emberésszel nagyon nehéz befogni azt, hogy van-e eleje, van-e vége az életünknek, hogyan kell szemlélnünk a halálnak az aktusát.
Igen. A halál az mindig fontos kérdés, mégpedig az élet szempontjában nagyon fontos. Nem közömbös, hogy miként viszonyulunk a halál gondolatához. Manapság inkább azt tapasztaljuk, hogy a halált igyekszik az ember a gondolatvilágából is száműzni. Nem gondolunk rá, és ezzel úgy teszünk, mintha a halál nem is volna. Holott a halál az ember életének olyan természetes része, mint a születés. De ez nem jelentheti azt, hogy életfilozófiává lesz ez, hogy hát születünk és meghalunk, és bum. Mert ennél sokkal összetettebb és bonyolultabb ez a kérdés. A Szentírás, a Biblia a halálról nem úgy tanít, mint végállomásról a halált, nem úgy tekinti, mint végső beteljesedést a halált, egyáltalán nem tartja a Szentírás nagy jótevőnek. Szoktunk mi beszélni szép halálról, kegyes halálról, jó halálról, és így tovább. A Szentírás egy lapidáris mondattal ezt elintézi. A bűn, a zsoldja, a halál. Nem szépít ezen. Legfőjebb a meghalás módját között lehet különbséget tenni. Mi is azt vágyjuk, hogy szépen csendben történjen majd a kivonulásunk. Ne kelljen a hosszas agónia után megválni a földi léttől. De ez a meghalásnak a módja közötti különbség. A halál, mint olyan, az nem jó. Mert véget vet az életnek, véget vet úgymond az emberi kapcsolatoknak. Ellenben a megváltás által ez az egész egy új perspektívába kerül. És azt mondja, hogy a halál nem szakítja szét a kapcsolatokat. A halál nem tudja megsemmisíteni az Istennel való közösségünket és szövetségünket. A halál hatalmától nagyobb az Isten szeretet hatalma és szeretet ereje. És Isten emlékezete megőriz bennünket a halálon át, a halál után is az örökké valóságra. Tehát akit nem felejtenek, akit megőriznek az emlékezetükbe, az még létezik, az még van. Na most a mi megmaradásunknak nem az emberi emlékezet a szavatolója, a garanciája. Mert egy-két nemzedék, amely ismer bennünket, és ha az az egy-két nemzedék is elment, utána már nincs senki, aki tudna rólunk, aki ismert volna bennünket. És a Biblia azt mondja, Isten emlékezete megőriz minket az örökké valóságra. Mi ebben bizakodunk, és ebben reménykedünk. És a megváltás perspektívájába helyezzük bele a saját halálunkat. Nem vidám dolog hívő keresztény embernek sem meghalni. Nem vidám dolog hívő keresztény emberként gyászolni, halottat elengedni, elbocsátani, temetni. Ez mindig fájdalmas, és mindig nehéz. De mégis ez a fájdalom belekerül a reménység perspektívájába, a feltámadás horizontjára kerül. és nem ennyi a létszemléletünk, hogy születünk és meghalunk, születünk és meghalunk. És nem ennyi az életfilozófiánk, hogy együnk, ígyunk, hisz holnap úgyis meghalunk. Tehát a feltámadás, mint lehetőség és Krisztusban megnyert adottság, ez komoly, felelősség, teljes életszemléletre ösztökél bennünket. Itt a mulandóság az enyészet világában. Igen, a halál megváltásra szorul, és ez a mi bizonyosságunk, hogy a halálnak van megváltója. Elnyeletett a halál diadalra, mondja Pál apostol. Halál, hol a te diadalod? Halált, hol a te fullánkod? Áldott az Isten, aki diadalt ad nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez egy nagyon szép és megerősítő gondolat. Voltaképpen az ember nehezen is tudna beletörődni abba, hogy ennyire perspektívátlan a létezése, hogy minden egyes előre haladó nappal az esélyei romlanak. És mi azt mondjuk, hogy minden múló perc hozzád visz közel. Tehát nem egy beszűkülő és elfogyatkozó létezés, hanem előre halad távol az életnek, az életkornak, haladunk előre a beteljesedés felé, amikor a töredékesből egész lesz, amikor a hiányos pedig teljessé válik.
Az az érdekes, hogy hát ugye nagyon sok szempontból lehet ezt persze szemlélni. Igazából még az orvosok sem tudják megmondani, hogy hol van az a pont, ahol bekövetkezik ugye a halálnak a pillanata. Lehet-e ilyen határozott pontról beszélni, mondjuk egy hívő ember gondolkodása szempontjából, hogy hol van az a pont, ahol a test
hát gondolom, meghal. Hogy amikor megállapítják a biológiai halálnak a beálltát, ott akkor az embertest halott tetemmé válik. De a Szentírás tulajdonképpen az élettel összefüggésben nem csak egyszerűen a biológiai létezésre gondol, hogy amíg van pulzus, amíg zihál a mellkas, amíg ver a szív, addig van élet, hanem az életet kapcsolatnak tekinti. Annak van élete, aki közösségben van Istennel. És ez a közösség megmarad a halál után is. És annak nincs élete. A halál előtt hiába létezik biológiailag, akinél hiányzik a közösség Istennel. Annak nincs élete. Az élet tehát egy minőséget jelent. Tehát nem egyszerűen csak lélegzetvételt, szuszogást, szívverést, és így tovább. Az életről ilyen minősített formában beszél a Szentírás, és azt mondja, hogy aki a Krisztusban van, az el van rejtve az Istennél. Annak a halál sem tud a sorsában jóvá tehetetlen kárt okozni. De aki nincs ebben a közösségben, ebben a szövetségben, az élhet matusálemi életkort is, mégis az élet ideje elvesztegetett idő maradt.
Közben eszembe jutott, és hadd utaljak itt most erre, mert ráadásul azt hiszem, hogy volt ilyen kép is a kiállításon, hogy ugye itt érdekes összefüggéseket tárhat fel a Lázár története. Azt hiszem, hogy szerepelt is ilyen alkotás itt a kiállításon, hogy abban az esetben ugye azért mégiscsak egy különös dolog történik.
Igen. Igen, a Lázár feltámasztásának a története, igen, így van, így van. És van egy másik Lázár történet, az Jézus Krisztusnak egy példázata. Tehát ez a Lázár a Mária és Márta a testvére, a betániai Lázár. Ez egy valós történet, a másik Lázár történet pedig egy példázat. A szegény Lázár és a gazdag története, és ott is a halálra hegyeződik ki, úgymond a tanulság, mert egyszer meghal mindegyik. és akkor a szegény Lázár vitetik Ábrahám kebelére, és a gazdag pedig a poklok kínját és gyötrelmét állja ki. És ez a példázat úgy mutatja be, hogy mi a pokol, a kapcsolat nélküliségnek az állapota, amikor nincs kapcsolat Istennel. Ábrahám kebelén van, Isten közelben van, Isten közösségben van a szegény Lázár, és a léte a halál után kiteljesedik. És a pokoli állapot pedig a lét kiteljesedésének a hiánya. A kapcsolat nélküliség állapota. Mert ott már nem lehet lehetőség arra, hogy kapcsolatba kerüljön Istennel. És a kielégítetlen vágyakozásnak az állapota ez. És milyen érdekes halál után vágyódni Istennel közösségre. Ezt a halál előtt kell érezni. Tehát a vágyat az Istennel való közösség után, a halálunk előtt kell érezni. És ha ez a vágy kielégül és teljesül az Istennel való közösségben és kapcsolatban, akkor más a perspektíva, más az életszemlélet, más a felelősség a mindennapokkal szemben.
Másik érdekes dolog, ugye ott szerepeltek olyan képek is, amelyek, hát nyilván a művészet előszedett, ezek egészen ősi dolgok, hogy halotti maszkok. És hát ugye még a 20. századi művészetben is ugye lámlán fel lehet találni ilyen jellegű ábrázolásokat. Ezt azért tartom, vagy abból a szempontból tartom érdekesnek, mert voltak korszakok ugye az emberiség történetében, amikor hát ugye az egyszerű emberek megpróbálták maguktól úgymond eltávolítani ezt a dolgot. Tehát ugye ismerünk ilyen vicces sírfeliratokat, vagy olyan rituálék kapcsolódtak magához, a halálhoz, a halotti szertartásokhoz, amelyek egy kicsit így eltávolították az embereket ettől. Hogyan lehet, ahogy ön is mondta, harmonikusan úgymond jól megélni, vagy milyen tanácsot lehetne adni az embereknek, hogy lehet ezt erre jól felkészülni, vagy harmonikusan megélni ezt a dolgot?
Ez egészen tudatosan kell gondolni arra, hogy én itt a Földön nem örökké való létező vagyok, hanem a létem, az itt tartózkodásom ideje korlátozott. És bármikor bekövetkezhet számomra halál. Az ember az a lény, aki nem csak meghal, hanem tudja is, kell, hogy tudja, hogy meg fog halni. És ezt föl kell vállalni teljes reális életszemlélettel. De azt is tudnia kell, hogy a halál mit jelent számára, és a halál mit nem jelent. Ha a feltámadás, az üdvösség, az örök élet széles perspektívájába helyeződik bele a halál, akkor a meghalás elviselhetővé válik. Akkor a meghalás a gondolata, a halállal való számolás, mint reális ténnyel való számolás gondolata felelőssé tesz. És fokozza az erkölcsi felelősségérzetet. Tehát sokkal komolyabban és megfontoltabban éli az az ember az életet itt a Földön, aki számol azzal, hogy a halálnak nincs mindennek vége, mint az, aki azt mondja, születünk és meg van kész. És jaj, csak addig bírjam ki. És sok ember azért nem szeret hallani Istenről, utolsó számon kérésről, halál utáni életről, mert szeretné megúszni ezt a földi életet, mert annyi simlis dolga van, annyi stikli van az életében, annyi huncutság és annyi galátság, hogy elég kibírni ezt a földi életet ezzel, hogy megúszza az ember úgymond az ítéletet, hogy kikerülje a számonkérést. Tehát nem mindig elvi alapon ateisták az emberek, hanem nem tudnak fölvállalni egy olyan gondolatot, hogy én felelős vagyok a gondolataimért, az érzéseimért, a szavaimért és a cselekedeteimért. És a halál nem töröl ki mindent, és nem hatálytalanít mindent.
Volt-e esetleg ebben a részben olyan, ami különösen megragadta? Akkor itt is megkérdezem.
Hát itt is inkább a klasszikus alkotások. Volt például egy olyan, két képből álló sorozat, halál a tárgyalóteremben, vagy a halál a gyűlésen, vagy valami ilyesmi volt. És volt egy egyes és egy római kettes változat. Az egyesnél, tehát szétmosódó alakok, mintha azt éreztem volna, hogy a művész azt érzékelteti ezzel, hogy a váratlan halál által kiváltott hirtelen sok, amikor abszolút nem tudják a jelenlévők, akik átélik ott közvetlen környezetükben a halál megjelenését, nem tudják, mit csináljanak. Tehát az a döbbenet, az a tanástalanság, nem tudják, mit évők legyenek. És utána a római kettes, ahol már a kontúrok kezdenek egyértelműbbé válni, a vonások kirajzolódnak, amikor az első sokból úgymond kezd ébredezni és józanodni az ember. Ez egy érdekes dolog volt, kíváncsi lennék a művész interpretációjára, mert tulajdonképpen ezek a modern vagy posztmodern műalkotások, azok olyan természetűek, hogy nem biztos, hogy ráérez az ember arra, hogy a művész mit szeretett volna kifejezéssel juttatni. Minden esetre hát mindenkit megszólít, mindenki számára közöl valamit, de nem biztos, hogy az a művésznek a gondolata. Hát bennem ez szólalt meg, hogy a váratlan, a hirtelen halállal való szembesülés, a felkészületlenség olyan zavartá teszi az embert, aki átéli a halál közvetlen élményét. És hát utána kezd fölocsúdni, utána kezd tisztulni valami, de nem biztos, hogy még értelmezni tudja a helyzetet, és a helyzetből adódó feladatokat.